A kormány a járvány ellenére is folytatja az adócsökkentés politikáját, jelentette be a pénzügyminiszter, a PVC Magyarország és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog- és államtudományi kara közös online konferenciáján. Az évtized eleje új korszakot indított el az adózásban Magyarországon, a jövedelemadózásban az ország átállt az egykulcsos esziára, újra megjelentek a családi adókedvezmények is, ezek a lépések a munkavállalást is ösztönözték, mondta Varga Mihály. A pénzügyminiszter emlékeztetett, az intézkedések kiegészültek a munkáltatók terheinek mérséklésével, köztük a szociális hozzájárulási adó és a társasági adó csökkentésével.
Szeretném itt idézni az OECD legfrissebb összesítését, miszerint hazánkban javult a második legnagyobb mértékben az adóterhelésnek a csökkentése. E tanulmány szerint 2017 és 2018 között az Egyesült Államok után Magyarországon csökkent legnagyobb mértékben 1,6%-kal a GDP arányos adóterhelés.
Varga Mihály közölte, a kormány idén is folytatta az adócsökkentés politikáját, több más mellett a 4 gyermekes anyák SZIA-mentességének bevezetésével, a kisvállalati adó csökkentésével, illetve a szociális hozzájárulási adó nyári újabb 2%-pontos mérséklésével. A kormány a járvány megjelenésére is adóelengedéssel reagált.
Koronavírus járvány káros hatásai miatt bevezetett adókönnyítések pedig összességében mintegy 400 milliárd forintot hagytak eddig a családoknál és a vállalkozóknál.
A pénzügyminiszter azt mondta, az adócsökkentések mögött ugyanakkor egy eredményes gazdaság fehérítés áll. Varga Mihály utalt az online számla, illetve az EKR rendszer bevezetésére.
2008-2009-es gazdasági krízis időszakában a szakmai becslések szerint a forgalmi adó mintegy 25%-a csalás vagy más okok miatt nem érkezett be az államkasszában. De gondoljunk bele, hogy 1/4 a bevételnek lényegében nem érkezett be 100 forintból, 25-öt nem tudott beszedni az állam áfa tekintetében. A legfrissebb adatokból az derül ki, hogy most már 100 áfa forintból csak kevesebb, mint 7 nem érkezik be az államkasszába.
Az online számlák vagy az elektronikus közúti árufuvarozási rendszer adataiból ugyanakkor a Covid okozta válság hatásaira is azonnal lehetett következtetni, tette hozzá.
Nos, ezeknek a pénztárgépeknek az adataiból kiderült, hogy tavaly áprilisban 82 milliárd forint bevételt ütöttek be a vendéglátósok a kasszába, idén áprilisban viszont mindössze 26 milliárd forintot. Egyből látszott, hogy nagy a baj, és a válságkezelés lépéseit a kormány is gyorsabban tudta megtenni.
Varga Mihály kiemelte, a kormány adópolitikája az államháztartás stabilizálását is támogatta, de az állampolgároknak is könnyítést hozott például azzal, hogy most már a NAV készíti el az SZIA bevallásokat, a vállalkozások pedig az ÁFA bevallásban számíthatnak könnyítésre, mert 2021 nyarán debütál majd az EÁFA. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, a ciklus végéig legalább harmadával kívánják csökkenteni az adófajták számát, az adóadminisztrációban pedig további digitalizációs egyszerűsítéseket tervez a kormány. Az év első 10 hónapjában az államháztartás központi alrendszere több mint 2600 milliárd forintos hiánnyal zárt a pénzügyminisztérium közlése szerint. A portfólió elemzője azt mondta, nem kizárt, hogy évvégére 2 számjegyű lesz a deficit. Csiki Gergelyt kérdeztem.
Alapvetően írta át a gazdasági válság, a koronavírus okán kialakult gazdasági válság a költségvetés fő bevételi számait. Ezt nem tudjuk, hogy pontosan mekkora az elmaradás az idei évben az eredeti elképzelésekhez képest, de lényegesen befolyásolja a költségvetés egyenlegét, valamint ugye a járvány elleni védekezési kiadások a járványügyi alapból és a gazdaságvédelmi alap terhére megvalósított most már lassan 2000 milliárd feletti kiadási összege is nagyrészt már az egyenleget rontják, és így alakult ki az első 10 hónapban október végére a 2600 milliárd forintos kumulált hiány, ami egyébként a legutolsó módosított 3600 milliárd forintra emelt éves pénzforgalmi hiány előrehozatához viszonyítva 72%-os arányt mutat.
Egyébként, hogyha összehasonlítjuk azzal, hogy mondjuk tavaly mekkora volt a hiány mértéke ugyanebben az időszakban, akkor mennyivel lépte túl a tavalyi szintet, egyáltalán érdemes-e ilyen összehasonlítást tenni?
Lehetne, de nem adna valós képet, ugyanis speciális év az idei a koronavírus járvány miatt. Tavaly év végén is 1600 milliárd forint felett volt a halmozott hiány október végére, azonban az utolsó 2 hónapban inkább javult összességében az egyenleg, vagy legalábbis nem romlott tovább. Viszont ugye most arra van kilátás, utolsó 2 hónapban, hogy tovább romlik az egyenleg. Erre van egy mozgására a kormánynak 1000 milliárd forint lehet. Ugye, ha a 3600 milliárd forintos éves pénzforgalmi hiányt, a legutóbbi tervet elfogadjuk. Kérdés, hogy ez tartja még a pénzügyminisztérium. Legutóbb ugye ez 5%-os idei recessziós várakozás társult, azonban az elmúlt napokban, hetekben pénzügyminisztertől érkeztek olyan jelzések, hogy a vártnál, ennél az 5%-nál is nagyobb lehet a recesszió. 6,4%-os, 6-7%-os gazdasági visszaesést mondott már a miniszter, ez pedig nyilvánvalóan befolyásolja majd közvetlenül a költségvetés idei egyenlegét is.
Mindezek függvényében hogyan alakulhat a költségvetési hiány? Hány százalék lehet a deficit?
Ugye korábban a 7-9%-os uniós módszertan szerint számolt GDP-arányos hiányt sávot jelölt meg a pénzügyminisztérium legutóbb. Elképzelhető, ez inkább a felső teteje fölött, 9-9% fölött fog alakulni. Főleg azt is figyelembe vesszük, hogy a most mától életbe lépett kijárási korlátozások, újabb korlátozó szigorító intézkedések befolyásolják a gazdaság teljesítményét is, nem drasztikusan, ugyanis ha azt nézzük, hogy az iskolák túlnyomó részt, óvodák, bölcsödék működnek, tehát a szülőknek nem kell otthon maradniuk, ha úgy mondjuk, akkor a feldolgozóipar vagy a gyártó tevékenységet folytató vállalatok működés erről az oldalról nincs akadályoztatva, de azért ez a más szolgáltató szektorokon keresztül érinteni fogja a gazdaság teljesítőképességét. Most egy hónapra, legalábbis a mostani információink szerint 30 napra szól ez az intézkedés sorozat. Kérdés, hogy decemberben mi lesz, ez alapvetően bizonytalanítja a gazdasági kilátásokat, és befolyásolhatja az egy költségvetési jelleget.
Két számjegyű deficit lehet-e év végére?
Az sem kizárt, főleg annak fényében, hogyha a kormány újabb intézkedésekről dönt, látva azt, hogy a gazdaság visszaesése még nagyobb lesz, utolsó pillanatban is megnyomhatja még a pénzszóró gombot, látva azt, hogy egyébként a finanszírozási oldalról, az idejében a hiányfinanszírozás oldaláról nem lesz gond.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották. 2021. január 1-től minden hazai pénzintézetnek be kell vezetnie az erős ügyfélhitelesítést, az internetes vásárlási tranzakciók biztonságának megerősítéséért. Az átállást az Európai Unió pénzforgalmi irányelve, a PSD2 szabályozás írja elő. Arról, hogy mit kell tenniük a bankoknak és az ügyfeleknek, Sütő Ágnessel, a Magyar Bankszövetség kommunikációs főtitkár helyettesével beszélgettem.
Amikor online bankkártyával fogunk vásárolni a jövőben, akkor nem lesznek már elegendőek az eddig szokásosan megadott adatok. Ugye a kártya előlapjára és hátoldalára írt adatokat szoktuk ilyenkor beírni, a bankkártya számot, a nevünket, a lejáratot és az ellenőrző kódot a hátoldalról. Ezeket most meg kell majd erősítenünk még további információkkal, hogy biztossá váljon, hogy az adott tranzakciót valóban a kártya birtokosa indította el.
Milyen információkról lehet szó, tehát mi lehet hasznos az erős ügyfélazonosításnál?
Az egyik tipikus megoldás, hogy a bankkártya alapadatok megadása után a kártya birtokosa fizetés megerősítéséhez még a bankjától üzenetben megküldött, tehát SMS-es kódot, változó kódot fog tudni beadni, és ez még ki kell, hogy egészüljön egy ügyfél által ismert adattal is, ami akár lehet mondjuk a netbanki azonosítója, vagy a bankja által definiált más információ is. Tehát az ügyfélazonosításhoz szükséges lehet a bankkártyás és az ügyféladatokon kívül egy a fizetési felületen megnyíló új ablakba beirandó egyszer használatos kód használatára is. Azonban a technika szerencsére sokat fejlődött, és akár úgy is meg lehet felelni az azonosítási feltételeknek, ha a bank a mobiltelefonon keresztül mondjuk jelszavas, vagy akár biometrikus új lenyomatos vagy íris azonosítást kér az ügyféltől a tranzakció végrehajtására. Lesz olyan pénzintézet is, amely mobilbanki vagy egyéb applikációt von be a tranzakciók jóváhagyásába. Tehát számtalan formája van ennek a megfelelésnek, érdemes további részleteket az erős ügyfélhitelesítéssel kapcsolatban a saját bankunk, a kártyakibocsátó bank honlapján elolvasni, illetve kérdés esetén a bank ügyfélszolgálataihoz fordulni.
Minden tranzakcióra vonatkozik majd ez a több lépcsős azonosítás, és egyáltalán van-e most olyan bank, amelyik már használja ezt, függetlenül attól, hogy csak jövő év január 1-től kötelező?
A kérdés első felére válaszolva, az online térben, tehát a neten történő vásárlásokkor az Európai Unió területén belül érvényes tulajdonképpen ez az előírás. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió határain kívül például gyakori ugye a kínai-amerikai webshopokban történő vásárlás, ezen webshopok üzemeltetőinek egyelőre nem kötelező az elős ügyfélhitelesítés biztosítása. Kérdés második fele ugye arra vonatkozott, hogy több pénzintézet már sikerrel alkalmazza jelenleg is a több lépcsős azonosítást, így lehetnek olyan ügyfelek, akiknek nem is kell új szabályokat alkalmazni január 1-től a már megszokottakhoz képest, azonban az ügyfelek jelentős részétől némi felkészülést vár az előírás, és ezt mindenképp célszerű ellenőriznünk, hogy a számlavezető bankunknál, a kártyakibocsátó banknál a mobiltelefonszám például helyesen szerepele, illetve hogyha a bank egy applikáció telepítését kéri, akkor azt mindenképp megjelölt forrásból töltsük le arról a felületről, ahol a bank ügyfélszolgálata ezt kihelyezi és erről tájékoztat minket.
Sütő Ágnest, a Magyar Bankszövetség kommunikációs főtitkár helyettesét hallották. Továbbra is magas a készpénzállomány Magyarországon, de nemzetközi összehasonlításban ez nem kiugró, mondta a Portfólió Öngondoskodás 2020 konferenciáján a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Kandrács Csabával beszélgettem.
10 éves az öngondoskodási konferencia, aminek keretében a kollégákkal összeállítottunk egy olyan látleletet, hogy hogyan is alakult a pénzügyi vagyon az elmúlt években, 10 éves táblatba láthatóvá vált, hogy gyakorlatilag megduplázódott a pénzügyi vagyon, és aztán megvizsgáltuk, hogy az egyes alszegmensek, tehát a készpénzállomány, a betétállomány, tőzsde, befektetési alapok, biztosítási piac, önkéntes pénztárak hogyan teljesítettek az elmúlt években, kitekintéssel már a COVID időszakra.
Hogyan alakult például a készpénz vagyon ebben az időszakban? Említette, hogy 10 évet tekintettek át, ugye megduplázódott a pénzügyi vagyon, mekkora szerep maradt ebben a készpénznek?
A készpénz megtakarítás, ami egy becslés, egy nemzeti bank által végzett becslés, az körülbelül 4000 milliárd forint. Tehát a 10.000 forintosoknak a 25%-a, a 20.000 forintosoknak pedig a 65%-a, tehát mint egy kétharmada, az megtakarítási célokat szolgál, mondhatjuk úgy is, hogy a párna cihába kerül, tartalékként tekint rá a lakosság, és ez jól látható is volt, hogy most, amikor márciusban az első hulláma elindult a pandémiának, akkor kiugróan nagy volt a készpénz iránti kereslet, de aztán ez belesimult, visszarendeződött, és belesimul az elmúlt évek átlagába, és bár a készpénz megtakarítás az töretlenül nő, de ettől függetlenül, ha GDP arányosan nézzük, a készpénzállomány hiába magas, nemzetközi összehasonlításban azért nem kirívó, hiszen például Japán előttünk van, vagy Svájc is nagyon közel van hozzánk, és a régió egyéb országai sincsenek sokkal GDP arányosan lemaradva a készpénz tekintetében. Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy ez a 4000 milliárd forint, ez hasznosulhatna jobban is, tehát azért a kívánatos az lenne, hogy ez a készpénzállomány ezen induljon csökkenésnek.
A különböző megtakarítási formák között melyek azok, amelyek leginkább népszerűek ma? A biztosítási piac mennyire számít trendinek? Az egészségbiztosítások, a nyugdíjbiztosítások, illetve hatott erre a pandémia?
A biztosítási piac viszonylag jól teljesített az elmúlt években. Ha azt nézzük, az elmúlt 5 évben egy évi 9%-os díjbevétel növekedése volt a biztosítóknak. Ez most bizonyára lassulni fog a 2020-as évben, már most a fél éves adatok alapján látjuk, de valószínűleg nem fog megtörni, tehát el fogja érni az 1200 milliárd forintot a díjbevétel. Ami viszont intőjel az az, a szaporulatnak a darabszáma, tehát az új szerződéseknek a darabszáma, az viszont csökkent az életágon kb. 30%-kal, ha az előző év fél éves adatával viszonyítom, a nem életágnál kb. 18%-kal. Itt arra kell gondolni, hogy például az utasbiztosításoknak a 90%-a az gyakorlatilag eltűnt, de a hagyományos szerzések is egy harmadával csökkentek, és ez azt jelenti, hogy ez a későbbiekben, a jövő év, meg az utána való évben jelentkezhet a biztosítási szektorban. Tehát a biztosítási szektor egyelőre stabil, elhúzódó hatások lehetnek, ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy pont a Nemzeti Bank hozott olyan döntéseket, például az osztalékfizetési tilalom, vagy az, hogy egy puffer zónát várunk el a tőke helyzetében a biztosítókkal szemben, ami azt eredményezi, hogy stabil a tőke helyzete a biztosítóknak, és még hogyha nem is ilyen robosztusan fog nőni a piac, akkor sem várjuk azt, hogy biztosítók komolyan bajba kerüljenek az elkövetkezendő években.
Kandrács Csabát, a Magyar Nemzeti Bank alelnökét hallották. November 11-én megjelentek a szabályok a veszélyhelyzet idejére elrendelt távmunkavégzésre vonatkozóan. Eszerint már nem kell otthon a számlákat gyűjteni, a munkaadó rezsi általánnyal is hozzájárulhat a dolgozó otthoni költségeihez, mondta az Inforádiónak a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Bodó Sándort kérdeztem.
Mindenképpen ugye azt rögzíteni kell, hogy a felek megállapodására alapszik. Alapvetően ugye ez a versenyszférára vonatkozik, sőt ebben a formában kizárólagosan a versenyszférára vonatkozik. Tehát tisztázza azokat a jogi paramétereket, hogy ki vehet benne részt, milyen formában vehet részt. Az is teljesen egyértelmű, hogy tisztázni kellett, hogy a távmunka akár részlegesen, ha a hét során egy néhány napban is megvalósulhat. Tehát rugalmasabb. Nem arról van szó, hogy csak kizárólagosan távmunka, nem arról van szó, hogy bejár és akkor tulajdonképpen a távmunka lényeg elvész, hanem van lehetőség arra, hogy mondjuk a 7-5 napjából 3 alkalommal azt kéri a megállapodás, hogy azt tartalmazza a megállapodás, hogy a munkahelyén van, mondjuk 2 napon meg nem. De bármiben megállapodhatnak, tehát erre jogi lehetőség van.
Volt-e olyan kérdés, amely fejtörést okozott, tehát nehéz volt megállapodni róla?
A probléma többnyire a költségtérítés vonatkozásában volt, hiszen eddig egy tételes elszámolás volt, vagyis bármiféle rezsidíj, internet, stb. Fölmerül, az tételesen tudta volna a munkavállaló a munkaadónál elszámolni, tehát lássuk, hogy azért ez meglehetősen bonyolult eljárás volt. Sok esetben egyébként ezért nem születtek megállapodások, mert a pénzügyi elszámolás ugye az igazából nem működött. Most egy nagyon egyszerűsített megfogalmazás jött létre, egyébként ez mindenkinek az igénye volt, hogy a munkaadó hozzájárul költségtérítés formájában a munkavállaló költségeihez, és ezt nevezhetjük is, a mindenkori minimálbér maximum 10%-a lehet, ez most 16.100 forint. Tehát nem kell rezsiszámlát gyűjteni, internetszámlát gyűjteni, hanem automatikusan ez a 10%, hogy említettem, 16.100 forint jelenleg, ez elszámolhatóvá válik.
Ez mikortól jár? Akkor, amikor aláírják a távmunkavégzésről szóló megállapodást?
Igen, hát természetesen, vagy amiben megállapodnak a szerződésben, vagy ebben a megállapodásban. Ha mondjuk most megállapodnak holnap után, hogy december 1-től ezt alkalmazzák, akkor nyilvánvalóan onnantól fog járni. Szintén korábban ilyen vitatott téma volt, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei az hogyan biztosíthatók távmunka esetén. Most erre is kitérünk. Ez korábbi időszakban mindig egy ilyen ütközőpont volt. Most nagyon leegyszerűsítve a munkáltató köteles tájékoztatni a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállalónak pedig az a dolga, hogy ezeknek a szabályoknak az ismeretében válassza meg a munkáit. Hogyha ezek a általános feltételek biztosítva vannak a munkavégzés helyén, akkor onnantól senki sem kockáztat, vagyis ha a munkaadó abban az esetben a számítógép mellett dolgozik, és most mondok egy nagyon morbid például, hogy magára csukja a nyomtatónak a nem tudom, ajtaját is valami kis sérülés szemben, az munkabalesetnek számíthat, de ha mondjuk otthoni munkavégzés idején kisétál a kertbe, mert éppenséggel valami olyan gondolata támad, és ott mondjuk elcsúszik a járdán, vagy valami olyan baleset éri, azt nyilvánvalóan már nem lehet munkabalesetnek tekinteni.
Milyen helyzet akkor, hogyha valaki már régóta végez otthon távmunkát, akkor ő például a rezsi általányt a költségeihez utólag kérheti a munkaadótól?
Hát erre utólag már nincs lehetőség, a megállapodás idejétől számítódik mindaz a támogatási lehetőség, ami költségáltalánként behatározható, tehát visszamenőleges igénylésnek már nincs helye.
Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt hallották. Napelempark épült Tiszabbőn, hogy az így termelt energiából biztosítsák a nehéz helyzetben élő családok fűtését. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és az E.ON Hungária csoport NINTA programjának fő célja, hogy a településen minden 3 évnél fiatalabb gyermeket nevelő család otthonában legyen biztonságosan fűtött szoba, mondta az E.ON vállalati kommunikációs szakterület vezetője. Losonci Gergelyt kérdeztem.
Magyarországon egyedülálló energiatámogatási programot valósított meg Tiszabőn a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és az E.ON Hungária csoport, ugyanis soha korábban nem volt olyan kezdeményezés, amely arra épült volna, hogy megújuló energiaforrás biztosításával segítsenek nagyon hátrányos helyzetben élő családokon. Ennek a programnak a váza az az, hogy Tiszabő mellett felépült egy naperőmű, és az így termelt energiából, az abból származó bevételből a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat hátrányos helyzetű családokat támogat. A fő célja a mintaprogramnak, hogy a településen minden 3 évnél fiatalabb gyereket nevelő család otthonában legyen biztonságos fűtött szoba. Ez nem hangzik túlságosan ambiciózus célnak, de azt tudni kell Tiszabőről, hogy az ország egyik leghátrányosabb települése, és az elmúlt években a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, aki régóta jelen van a településen, ők azt tapasztalták, hogy sokszor ez sem biztosított az ott élő családoknak. Ezzel a beruházással viszont sikerül elérni, hogy a megtermelt energiából származó bevételt támogatásként meg tudják kapni ezek a családok. Van nekik egy biztonságos energiaellátásra, energiafogadásra alkalmas szobájuk, és elektromos hűtőtesteket is kaptak.
Hány családnál vezették be ezt a szolgáltatást?
A naperőműből megtermelt energiából származó bevétel, az a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnak a kalkulációi szerint évente mintegy 70 családnak tudja biztosítani, hogy a téli időszakban folyamatosan meglegyen ez az egy, legalább egy fűtött szoba.
Egyébként ez a napelempark Tiszabőn ez kizárólag ebből a célból létesült?
Kizárólag ebből a célból épült a naperőmű. Pontosan az a célja, hogy fenntartható megoldást találjunk erre a helyzetre, fenntartható megoldással tudjunk segíteni ezeknek a családoknak, hiszen a naperőmű elkészült, működik, minden évben meg fogja termelni azt a mennyiségű energiát, ami ezeknek a családoknak segítséget jelenthet a mindennapjaikban, hogy biztosítva legyen az ő fűtés támogatásuk. Ez egy hosszú távú megoldás, és ezért is nagyon örülünk annak, hogy várhatóan az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával jövőre legalább mintegy tucatnyi településen tovább folytatódhat majd ez a mintaprogram, és egyre több helyen építhetünk hasonló naperőművet, egyre több család részesülhet majd hasonló támogatásból.
Losonci Gergelyt, az E.ON vállalati kommunikációs szakterület vezetőjét hallották.